Az is egyértelmű, hogy csökken a tévé szerepe, tehát egyre kevesebben néznek televíziót. Romlik a sajtószabadság minősége világszerte.
Azért vannak, lettek így fenntartásaim, hogy hogyan számolják ezeket a pontokat, hogyha mondjuk Emilia Serkánnak a kompromat esetére gondolok, akkor az így hogy nem látszik? Tehát, hogy meg kell konkrétan gyilkolni egy újságírót ahhoz, hogy ebben a rendszerben ez így kibillentse a mutatót? Ha eddig netán nem tűnt volna fel, hogy mekkora szerepe van a sajtónak, az újságoknak, a tévének és a közösségi média platformoknak az életünkben, akkor a mai adás pont arra tesz majd kísérletet, hogy körvonalazza ezt. Körvonalazza és kontextualizálja mégpedig abban a kérdéskörben, hogy ezek az orgánumok milyen hatással vannak a politikai percepciónkra, milyen mértékben irányítanak, befolyásolnak és hogyan válnak alkalmassá arra, hogy konkrét szándékvezérelte irányítsák a cselekvőképességünket is akár. Az átlag erdélyi magyarnak van némi fogalma arról, hogy a magyar nyelvű sajtófelhozatal milyen politikai háttérkívánalmaknak igyekszik megfelelni, de valami keveset tudunk arról, hogy hogyan működik a román rendszer. Sziasztok, ez itt a Miközöd, én Kis Anna vagyok, és a mai műsorban a román sajtó sajátosságairól fogunk beszélgetni meghívottammal, de mielőtt belefognánk, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornára, és hogyha teheted, akkor támogass is minket, ez pedig minden infót a leírásban megtalálsz. Úgyhogy köszöntöm a műsorban a vendégemet, Györfi Gábort, a BBTE újságírás szakának egyetemi docensét. Szervusz, Gábor!
Ja, köszi szépen a meghívást!
Köszi nagyon, hogy itt vagy. Gyorsan elmondom a hallgatóknak, nézőknek is azt a kis kontextust, azt a kis keretet, amiről mi már itt néhány szót váltottunk, és akkor oda fogom fűzni az első kérdésemet is. Ugye a témafelvetésünk az egyszerűen onnan adódott, hogy elkezdtük készíteni a Kapitál nevű műsorunkat, aminek ugye az a koncepciója, hogy a román sajtót figyeljük, a román közéletet, sajtót figyeljük két héten keresztül, és akkor ebből egy ilyen zanzásított verzióval így elmondjuk két hetente, hogy mi történik a román politikában és közéletben, és ebben ehhez az anyaghoz a szerkesztés során kizárólag román nyelvű sajtóorgánumoknak a termékeit használjuk. És hát egy adott ponton felmerült bennünk, hogy hát igen, csak hogy amúgy mi nem tudjuk, hogy hova kell ezeket az újságokat, tévéadókat, ilyen-olyan platformokat körülbelül így bepozícionálni. Úgy, ahogy mondjuk azt tudjuk, hogy a Maszol az az RMDS-nek az újsága, azt tudjuk, hogy mondjuk a Székelyhon az a Médiatérnek a terméke, de hogy nincs egy ilyen tudásunk arról, hogy ez a román sajtóban hogyan néz ki, és hát nyilván felmerült, hogy akkor ezt így rendbe kéne tenni, úgyhogy ezért hívtunk téged, hogy tedd ezt rendbe, de közben rájöttünk, hogy akkor ezt kinyitjuk, és érdemes lenne kinyitni, hiszen valószínűleg sok magyar szintén nincs ezzel tisztájában, mert hogy a nagy kérdés az, hogy mennyi magyar olvas egyáltalán román nyelvű sajtót? Hogy állunk ezzel a kérdéssel jelenleg?
Ja, egy óra alatt nehéz lesz rendbe tenni, de megpróbáljuk körvonalazni a problémát, hogy hogyan álljunk hozzá a problémához. Jó kérdés, hogy miért érdekel minket a román média, hogyan viszonyul az erdélyi magyar a román médiához. Ugye 2015-ben készült egy felmérés arról, hogy ezt a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet végezte. Két felmérés van amúgy az erdélyi magyarok médiafogyasztásáról. Az egyik 2007-es, a másik 2015-ös, tehát 2015 óta nem készült felmérés, az a legutóbbi, de a trendek látszanak, tehát ebből is ki lehet sok mindent bogozni. A 2015-ös felmérésből az látszik, hogy hát az erdélyi magyarok főképp magyarországi tévécsatornákat néznek, ugye a Duna TV kereskedelmi csatornák is M1, benne van ebben a csomagban. Az is egyértelmű, hogy csökken a tévé szerepe, tehát egyre kevesebben néznek televíziót, és egyre többen online, illetve közösségi médiából szerzik az információkat. Most ami érdekes, hogy milyen román tévécsatornákat néztek 2015-ben a magyarok, a ProTV még mindig 2015-ben domináns volt. Ez gondolom azóta csökkent, a közszolgálati adót, a Teverét is sokan nézték. Bejött a Digi 24 TV 2015-ben, ami ugye 2007-ben még nem volt. És hát arra a kérdésre, hogy honnan szerzik az információkat Az erdélyi magyarok 25%-uk válaszolt 2017-ben úgy, hogy egyenlő arányban nézik a magyar és a román médiát. Ugye ez az érdekes az erdélyi magyar médiafogyasztás kérdésében, hogy hát ugye alapvetően három típusú médiát fogyasztanak az erdélyi magyarok, az erdélyi magyar médiát, a magyarországi médiát és a román médiát. Persze még a nemzetközi külföldi médiát is, de azt most hagyjuk. Érdekes az eloszlás, tehát ezért érdekesek ezek a média fogyasztási trendek, felmérések, hogy hogyan alakul. De hát a magyarok, az erdélyi magyarok 70-80%-a magyarul fogyaszt médiát, főleg írott sajtót. Tehát azt, hogy valaki román, nehogy Isten, nyomtatott médiumot olvasson románul, az nagyon ritka. Román tévét még néznek a magyarok, de olvasni kevésbé olvasnak. Tehát a trend szerint a televízió szerepe csökken, és az online szerepe fokozatosan nő, hát ez teljesen egyértelmű trend.
Hát nyilván ez is rájátszik arra, amilyen számok vannak most itt nálunk, ugye itt a Kapitál műsor kapcsán, hogy azért így kíváncsiak voltunk, hogy mennyire fogja meg az embereket. Nyilván ez továbbra is magyar nyelven zajlik, de hogy nagyon fókuszáltan román politikáról szól, de úgy is vezettem fel az első adást, hogy hát mi itt román sajtót olvasunk nál, nem azért, hogy nektek ne kelljen, hanem hogy meghozzuk a kedveteket hozzá, hogy lássátok, hogy az esetben miért lehet fontos vagy előnyös az, hogyha a román nyelvű sajtóból juttok hozzá bizonyos információkhoz, még akkor is, hogyha elég sok vagy többnyire a magyar sajtóorgánumok a fontosabb híreket azért átveszik, és nyilván magyar nyelven is közzéteszik. De hát amúgy meg milyen sokat segít amúgy is a nyelvhasználat kérdésben az, hogyha az ember románul olvasna, de mindegy, ez nem a mai beszélgetésünk témája. Hogyha ráfordulunk, és kérlek forduljunk akkor rá a román sajtó, mint olyan sajátosságaira, azért valahonnan onnan indítanék, és ez ugye Magyarországon is, és a magyar sajtó kapcsán is azért mindegyre felszokott vetődni a kérdés, hogy van-e független román sajtó, egyáltalán mit értünk ez alatt, mit értünk adott esetben sajtószabadság alatt?
Hát itt kétfajta narratíva van. Ugye van olyan pessimista narratíva, amely azt mondja, hogy a teljes román sajtó meg van vásárolva a politikusok által, nincs független sajtó. Vannak ilyen szlogenek is már a 90-es évekből, hogy átmint itt poporul, ku televizorul volt ez a régi szlogen. Ez a pessimista narratíva. Én ebben nem hiszek, és erről majd fogunk beszélni, hogy vannak független román sajtóorgánumok, amelyek függetlenek a politikumtól. Más kérdés, hogy ezek hogyan tudnak fennmaradni, miből tudnak megélni, hogyan tudják biztosítani a működésüket, a függetlenségüket, a politikai pártatlanságukat, ezekről is majd beszéljünk. Hát én abból indítanám, nem tudom, hogy egyetértesz-e, hogy készül egy felmérés minden évben, a Riporterek Határok nélkül szervezett felmérése, amelyik hát rangsorolja az országokat a média függetlenség, illetve a sajtószabadság alapján, és akkor kezdetként én röviden vázolnám azokat a szempontokat, amelyek alapján rangsorolják az országokat a sajtószabadság szempontjából, hogy lássuk tulajdonképpen hogyan tevődik fel a kérdés, tehát mit értünk sajtószabadság alatt, milyen kihívásokkal szembesülhet a média akkor, amikor szabad szeretne lenni. Ezt így röviden elmondom, az első és a legfontosabb talán a politikai kontextus, politikai mutató. Itt ebbe a kérdéskörbe tartozik a média autonómiája a politikai aktorokhoz képest, tehát hogy mennyire tud függetlenül tartalmat közölni a politikum szempontjából, mennyire tudja biztosítani a politikai sokszínűséget, mennyire fogadja el a társadalom, illetve a politikum ezt a sokszínűséget. És itt jön be az, amit mondtál te, hogy egyáltalán létezik-e független sajtó. A harmadik elem a politikai mutatóban pedig az, hogy betölti-e a sajtó a politikusok felelősségre vonásának a szerepét, tehát az őrkutya szerepet a politikusokkal szemben betölti-e. Ezek a kérdések a politikai kontextusban, a második a gazdasági kontextust. Ezt a kettőt tulajdonképpen nem lehet ennyire szigorúan különválasztani, mert ugye a politikai és gazdasági kontextus összefonódik bizonyos esetekben, gazdasági nyomásként mutatkozhat meg a politikai befolyás is természetesen. Na de akkor a gazdasági mutatóról, gazdasági kontextusról itt olyan elemek vannak, mint például az állami támogatás elosztása, az ezzel kapcsolatos korrupció, kormányzati megszorítások, a média kiadványoknak, az aktoroknak, az egyéb gazdasági szereplőkkel való viszonya, például kereskedelmi reklámok, kereskedelmi partnerségek, és hát a média tulajdonlás kérdése, hogy a médiumok kinek a tulajdonában vannak, és ennek megfelelően kinek az érdekeit szolgálják. Ez is nagyon kényes kérdés nem csak a román sajtóban, hogy kinek a tulajdonában van a médium, és kinek a befolyása alatt áll. Erről is részletesebben beszéljünk majd, ha én nem elfelejtem, akkor emlékeztes rá. A harmadik mutató az a jogi kontextus. Ide tartozik a szólásszabadság és a sajtószabadság törvényi szabályozása, esetleges cenzúra bizonyos országokban, az információhoz való hozzáférés, a források védelme, és hát az újságírók elleni támadások büntetése és megakadályozása, tulajdonképpen az újságírók védelme. A negyedik mutató szociokulturális kontextusnak nevezik, ez kevésbé vonatkozik Romániára, és itt Románia nagyon jó mutatókat ér el. Tehát itt a társadalmi és kulturális megszorítások említendők, tehát hogy a kulturális környezet miatt hogyan jönnek létre egyes tabuk a sajtóban vagy a médiában. Most egyes elemzések ide sorolják a fake news jelenséget is, hogy mennyire terjedt el Romániában a fake news jelenség, és kik terjesztik ezt, erről is beszélhetünk majd a továbbiakban. Az ötödik kérdés pedig, ötödik mutató az újságírók, a média munkásainak a biztonsága. Itt testi épségtől elkezdve, egészen a lelki és érzelmi nyomásig, szakmai nyomás, elbocsátás, berendezések elkobzása, bebörtönzött újságírók, meggyilkolt újságírók. Románia azért teljesít jól ebben a mutatóban, mert egyéb országokkal ellentétben itt kevés tehát nem voltak meggyilkolt újságírók, és börtönben sincsenek újságírók, tehát ebben itt jól teljesít az ország. Ezek a mutatók, így röviden.
Igen, és akkor ugye mi a 49. helyen vagyunk ebben a rangsorban, hogyha jól értettem. Akkor ezt el tudod mondani, hogy ez pontosan akkor mit jelent? Mi az, amiben a legrosszabbul teljesítünk?
Igen, megnéztem, hát figyelem már régóta a trendeket, hogy melyik ország hogyan teljesít. Az alapvető következtetés, megfigyelés az, hogy világszerte csökkennek a mutatók értékei. Tehát romlik a sajtószabadság minősége világszerte. Ez ugye összefügg a demokrácia deficittel, ami már nagyon régóta világszerte megfigyelhető. Azért történhet meg az, hogy Románia 2023-hoz képest kevesebb pontszámot ért el 2024-ben, tehát 69-ről 68 pontra csökkent az összben Románia teljesítménye a sajtószabadság terén, de még kevesebb ponttal is javított a helyezésén. Tehát az 53. helyről 2023-ban 53. volt Románia, 2024-ben ugye, ahogy mondtad te is, 49. Tehát javított úgy, hogy tulajdonképpen romlott a sajtószabadság állapota. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyire romlottak a globális trendek, a globális sajtószabadság trendek, hogy ezt el lehetett érni. És akkor, hogyha konkrétan vesszük a különböző mutatókat, hogy hogyan alakultak 2003 és 2004 viszonylatában, a politikai mutató sokat romlott, 68 pontról 48 pontra, a maximum az a 100, tehát minden mutató esetében 100, és azt még nem mondtam el, hogy 180 országot monitorizálnak, tehát Románia 180-ból 49. helyezett. A gazdasági indikátor valamelyest romlott, 73-ról 69-re csökkent, a jogi mutató javult, 53-ról 55-re, a társadalmi mutató szintén javult, 36-ról 49-re, és a biztonság változatlan maradt, 51 pontot ért el Románia.
Azért vannak, lettek így fenntartásaim, hogy hogyan számolják ezeket a pontokat, hogyha mondjuk Emilia Serkánnak a kompromat esetére gondolok, akkor az így hogy nem látszik? Tehát, hogy meg kell konkrétan gyilkolni egy újságírót ahhoz, hogy ebben a rendszerben ez így kibillentse a mutatót? Tehát azért ez egy kicsit durva, vagy
Igen,
szélsőséges.
hát sokan azt mondják, hogy Románia azért teljesít nagyon jól ebben a mutatóban, mert ugye itt béke van, nincs háború. Nagyon sok helyen háború van, és akkor ott a mutató nagyon drasztikusan csökken. Igen, ahogy mondott, tehát eléggé drámai dolgok kell történjenek, hogy ez a mutató csökkenjen. 2024 ugye egy szuper választási év volt, és a politikai befolyása a média irányába az egekig emelkedett, ugye főleg a 2024 novemberi választások alkalmából, hát ilyen drámai módon, amiben addig hittünk, hogy intézményrendszer és demokrácia és biztos intézmény az megdőlni látszott, és egy ilyen nagy bizonytalanság lépett fel a politikai életben is, és a sajtóban is, mert a kettő tulajdonképpen összefügg. Tehát a politikai intézményrendszer, politikai pártoknak a rendszere, a politikum működését nagy mértékben leképezi a média Romániában is, és az összes országban.
Még mielőtt innen tovább lépnénk, azt még meg tudnád mondani, kérlek, hogy kik vannak ezeknek a listáknak itt a Riportelek határok nélkül rangsorának az elején, már csak azért, hogy legyen egy ilyen viszonyítási pontunk is, hogy melyek azok az országok, akik ebben a tekintetben nagyon jól teljesítenek, és akkor könnyebb talán leképezni, hogy mi az a szociokulturális politikai kontextus, amiben a sajtószabadság többé-kevésbé meg tud valósulni.
A rangsornak az örök első, második, harmadik helyezettjei az észak-európai országok, a skandináv országok, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország helyezkedik már évek óta a pódiumon. Az Egyesült Államok nagyon sokat romlott. Hiszem volt olyan év is, amikor Románia megelőzte az Egyesült Államokat. Most nem tudom pontosan, hogy meg lehet nézni, hogy 2024-ben hogy alakult ez a helyzet. De ez már évek óta ez a trend fennáll, hogy Észak-Európa teljesít legjobban.
Hogyha belemegyünk a konkrétumokba, akkor tudunk arról beszélni egy picit, hogy melyek azok a román sajtóorgánumok, amelyekről így biztosan tudjuk, hogy ők valamilyen pártnak a sajtója, vagy valamilyen párthoz nagyon-nagyon-nagyon közel álló személynek a kezében van. Nyilván itt ugye ilyen nagyon vékony határok vannak, hogy ki kihez tartozik, hogyan tartozik, kikinek a jó üzleti partnere. Na de hogy akkor ilyen tekintetben egy kicsit próbáljuk meg rendbe rakni ezeket a újságoktól, tévékig, úgy főleg itt most gondolok a nagyobb fajsúlyú orgánumokra.
Igen, hát azzal kezdeném, hogy nagyon, nagyon széles a paletta, és nagyon gyorsan változik is a paletta, tehát tulajdonosváltások vannak, nagyon érdekes árnyalatok vannak. Tulajdonképpen, ha nézed a főbb tévécsatornákat, akkor elég nehéz rájönni bizonyos esetekben, hogy ki hova tartozik, és milyen a politikai irányultsága. Persze, megvannak a szélsőségek, tehát lehet tudni, hogy egyes tévécsatornák, például a Romániá TV vagy a Realitatea Plus, azok extrém populista irányzathoz tartoznak, tehát azok így kiesnek az objektív körből. Az az érdekes, hogy volt egy ilyen kísérlet 2024 tavaszán, hogy hát a Mircea Toma, az audiovizuális tanácsnak az elnöke kezdeményezte azt, hogy a romániai audiovizuális tanács adjon nyilvánosságra egy listát, hogy kik azok a politikusok, akik médiaorgánumok birtokában vannak, illetve milyen a kapcsolat a politikum és a média között. Ez történt az európarlamenti választások előtt, de a tanács leszavazta ezt a kezdeményezést, és végül így nem tudhattuk meg konkrétan, hogy hogyan fonódik össze a rádiótelevízió és a politikum. Persze gyanítani lehet, tehát hogyha így végignézünk a tévék palettáján, a legnézettebb tévék palettáján, akkor nagyjából lehet tudni, hogy ki hova tartozik. Kezdeném azzal, hogy melyek a legnézettebb tévék Romániában. Tehát ki tartozik az első 10-be. Érdekes, hogy a közszolgálati televízió, a TVR nem jelenik meg az első 10-ben, tehát a nézettsége
Majd
gyenge.
beszéljünk külön arról, hogy miért nem.
Igen, a közszolgálati televízió téma egy külön téma lehet. A ProTV még mindig vezet. Még mindig vezet 600 ezres nézettséggel. Az első 10-ben még benne van az Antena 1, a Canal D, amelyik egy nagyon érdekes eset, a Romania TV, az Antenna 3, CNN, amelyik szintén egy érdekes eset, Realitatea Plus és Sport Televízió, Digi Sport 1 van benne az első 10-ben. Ez a rangsor magába foglalja az egész palettát. Így összben azt szokták mondani, tehát a nemzetközi szervezetek, amelyek monitorizálják a romániai sajtót, azt szokták összben mondani a romániai médiáról, hogy színes, sokszínű, relatíve plurális, relatíve szabad, tehát eddig nagyon jó minden, nagyon szép minden. Tehát, hogy a repülőből nézed a román médiát, akkor nagyon szép minden. De hogyha közelebb mész, és az egyes botrányokat, eseteket, tévécsatornákat közelebbről megnézed, akkor derülnek ki a dolgok, tehát egy ilyen Pandora szelencéje kinyílik, és akkor így özönlik a sok probléma és a sok gond, egyenlőtlenség, ami a román sajtóban van.
Egyet-kettőt így kiemelnél, kérlek, már csak azért is, hogy kb. Így be tudjuk lőni, hogy mire gondol ezt a Pandora szelencéje alatt.
Nem tudom, hogy milyen irányból közelítsem meg. Ugye 2024-es évben választási év volt, és a sajtóra igaz az, hogy nagyon fragmentálódott. Tehát ahhoz képest, hogy milyen volt 10-20 évvel ezelőtt, sokkal fragmentáltabb a romániai sajtó. Ugye a régi szép időkben megvolt a két-három nagy tévécsatorna, a ProTV, az Antenna, a közszolgálati, minden este hétkor Andrea SK mutatta be a ProTV-n a híreket, mindenki azt nézte, tehát ilyen kiszámított médiarendszer volt. Megvoltak a nagy print lapok is, az Adeverul, az Evenimentuzilei, ahhoz képest sokat fragmentálódott a médiarendszer, és hát Hát a legnagyobb problémák a finanszírozás terén mutatkoznak meg, tehát a gazdasági nyomás terén. És a legnagyobb probléma az utóbbi években az, hogy a politikai pártok hogyan juttatnak el pénzeket a média kiadványokhoz, televíziókhoz, úgy, hogy ez tulajdonképpen egy átláthatatlan folyamat. Tehát, hogy mennyi pénzt adnak a médiának, mire adják, a média ezt mire fordítja, főleg választási kampányokban ez egy nagy probléma. És akkor erről most picit beszélnék bővebben. Tehát ugye a politikai pártok kapnak közpénzekből egy összeget, amit fordíthatnak különböző dolgokra, autókat, irodaszereket, bérleti díjakat, személyi költségre fordíthatják ezeket az összegeket. És ami az érdekes, hogy van egy ilyen rubrika, hogy Press és propaganda, tehát sajtó és propagandára is fordíthatják az állami támogatást. Most, hogyha meg is adják ennek az összegét, hogy mennyit költöttek sajtóra és propagandára, ebből nem derül ki, hogy ez az összeg médiára ment, avagy reklámpólókat, reklámpixeket csináltak ebből. De nagy összegekről van szó, tehát egy rekorder felmérés 2022-ben hozta azt nyilvánosságra, hogy például a szociáldemokrata párt több millió eurót adott különböző televízió csatornáknak. Persze a liberális párt sem maradt alul, szintén nagy összegeket költött politikai reklámra. Amúgy hát a politikai reklám az egy törvényes dolog Romániában a kampány időszakában. Tehát lehet venni műsoridőt különböző tévécsatornáknál. Jó drága persze, ilyen percenkénti több ezer euróról beszélünk, tehát annyit kell fizetni egy politikai reklámért, és ezt jelölni kell, hogy
Kéne, ugye?
kéne, hogy politikai reklámot néz a tévénéző, nem mindig jelölik, és azt se tudjuk, hogy az a pénz, ami a pártoktól befolyik a televíziókhoz, mire megy, tehát mire költik, interjúk, hírekbe, pozitív megjelenés, tehát hogy hogyan befolyásolja ez a pénzösszeg magát a tartalmat, ezt nem tudjuk.
Van bármi adat vagy információ, azt említetted, hogy ugye nem hozták nyilvánosságra ezt a listát, hogy pontosan kik a tulajdonosi körök, de azért vannak, hogy is mondjam, pletykáknak nevezhető információk arról, hogy mondjuk a Realitatea CNN az valójában a PSD-nek a kezébe tartozik, vagy ez a Romania TV is oda, annak ellenére, hogy most ugye Georgescu kapcsán nagyon-nagyon felkapták Georgescut, és nagyon, habár lehet, hogy az a Realitateával kapcsolatban volt, amikor már olyan szintre mondhatnám, hogy süllyedt az adó, hogy egy adott ponton ilyen politikai vita volt, ahova egy kis rubrikába odavágták Georgescut is, és idővel kiderült, hogy nincs a csávó a stúdióban, őt csak kitették a képernyőre, hogy nézettséget generáljon. És hogy így vannak ilyen infók, hogy akkor hogy inkább oda tartozik, vagy hogy folyamatosan a PSD propagandát, vagy a PSD-t kedvelő tartalmakat, vagy műsorokat hoz létre, míg folyamatosan bírálja a másik oldalt. Ilyen helyzetekről, esetekről még tudunk, akár így konkrét médiatermékek kapcsán?
Ja, hát Georgescu óriási nézettséget generálta a Realitatea Plusnál. Persze a tulajdonosokat közzéteszik, tehát az audiovizuális tanács a honlapján közzéteszi, hogy a televízióknak kik a tulajdonosaik. Persze ebből nem mindig lehet rájönni, mert hogyha egy cégnévet tesznek közzé, akkor ebből nem mindig jössz rá, hogy ki áll mögötte, összefonódások is lehetnek. Persze be lehet lőni. Hát a Digi24 televízió például a RCS RDS tulajdonában van, Teszári Zoltán az, aki mögötte áll, és Erről a televízióról például lehet tudni, hogy PSD ellenes, inkább a liberális párt, illetve az USZRE nézeteit képviseli. Az Antenna 3, amelyik a Voiculescu család tulajdonában van, róluk inkább lehet tudni, hogy PSD közeliek. Persze most, amióta Antenna 3 CNN van, most már így nyitottak, és van egy olyan műsoruk, hogy News Hour with CNN. Tehát nagyjából lehet tudni, ahhoz, hogy a román médiából egy reális képet kapjál, szerintem nincs egy televízió, amit nézzél. Tehát én váltogatni szoktam. Tehát vannak elfogadható nézőpontok, akár az Antenna 3 CNN is elfogadható lehet, a ProTV is, persze a Digi24 is rendben van. De hogyha ebből a két, három, négy csatornából egy összképet legyártasz, akkor szerintem ezzel így jól jársz a román médiában. Említettem még a Kanál D-t, az egy érdekes történet. A harmadik helyen áll a nézettség listán Romániában, 360 ezer nézővel. Itt inkább szórakoztató tartalmak vannak. Tehát a Kanál D a török Dogán médiának a tulajdonában áll. Itt is lehetnek kutakodni, hogy akkor a Dogán média trustnek milyen a helyzete Törökországban, például a török kormánnyal szemben kritikus-e, vagy volt egy olyan hír, hogy felvásárolták, és akkor már közeledett a török kormányhoz, illetve Erdogánhoz. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy Romániában nincs lényegében politikai súlya, inkább sorozatokat, szappanoperákat, láttam, hogy török sorozatokat közölnek, és inkább ezzel szerzik a nézettséget, sem politikai tartalommal. Persze ott van a Kanál D-nél Denis Rifai, aki csinál egy nagyon jó politikai talkshow-t, interjú sorozatot, de ez inkább csak a kivétel, mint sem a szabály.
És ami az online írott sajtóra vonatkozik, ugye mi szerkesztőségem belül főként ugye ezeket használjuk, meg hát nem is tudom, hogy így az én generációm milyen arányban néz tévét, úgyhogy erre mindenképp így rákérdeznék, hogy akkor az online írott sajtó hogyan lehetne így beskatujázni őket?
Igen, ez igaz, hogy egyre kevesebben néznek tévét. Hát az online írott sajtónál, ugye mondtam, hogy léteznek független portálok, amelyek főként tényfeltárással foglalkoznak, és itt hát konkrétan említeném a recorder.ro-t, amely 2017-ben indult, akkor még négy újságíró indította, és azóta felfejlődtek oda, hogy 25 ember dolgozik náluk. Nagyon, nagyon értékes tényfeltáró munkáik vannak. Az egész román sajtóra amúgy érvényes az, hogyha tényfeltárást akarsz látni, nézni, olvasni, akkor nem a tévékben kell ezt keresni, hanem az online sajtóban. Tehát a tévében sokkal kevésbé jelennek meg ilyen riportok. A Recorder volt az, amelyik legutóbb a Nordis ügyel foglalkozott. Ezt röviden így elmondom, hogy ez egy nagy korrupciós csalási ügy. Ugye egy ingatlan fejlesztő cég ingatlanokat ígért különböző vásárlóknak, befektetőknek, és a végén kiderült, hogy ezek az ingatlanok soha nem fognak elkészülni, egy csomó ember így kárt szenvedett. Ami az érdekes ebben a Nordis ügyben, hogy egy csomó politikus, magasrangú állami funkcionárius benne van az ügyben. Laura Vikol és Vladimir Csorba, akiket nemrég őrizetbe vettek, ők csak a jéghegy csúcsa, tehát még azt feltételezik, hogy legalább 50 magasrangú román politikus is érintett ebben az ügyben.
Hát meg ugye maga Marcel Csolákó, a miniszterelnök.
Igen, kíváncsi vagyok, hogy mivel, hova fog fejlődni ez az ügy. Akkor ott van a Pressoan, szintén egy nagyon jó online tényfeltáró portál. Emilia Serkánt említetted, és azt, hogy nagyon sokáig a politikusok és az állami hivatalnokoknak a plágium ügyeivel foglalkozott, hogy hogyan írtak doktori dolgozatot, hogyan plagizáltak. Na most őt hát megfenyegették súlyosan akkor, amikor az Országos Rendőr Akadémia vezetőjének a plágium ügyével foglalkozott, és ez már a jogi kategória, tehát egy jogi kérdés, hogy akkor a rendőrség és az állam nem tudta őt megvédeni, illetve még azt is feltételezik, hogy egy csapatba játszottak azokkal, akik megfenyegették Emilia Serkán, tehát nem tudtak védelmet nyújtani neki. Többek között Gabriel Oprá miniszterelnök helyettes, vagy maga Csuk miniszterelnöknek a plágium ügyeivel is foglalkozott, de ezen kívül a Press van egy csomó más érdekes tényfeltáró cikket is közölt. Például annak idején Adrián Nastasénak a korrupciós ügyeivel is foglalkoztak. Még említeném itt a Context.ro-t, amelyik Bíró Attilának egy vállalkozásra. Ugye Bíró Attila nagyon érdekes figura a romániai sajtóban. Tényfeltárással foglalkozik, nemrég hozta létre ezt a Context.ro portált, és vele is néztem interjúkat, nagyon érdekes dolgokat mond arról, hogy hogyan működik a romániai sajtó, kik a függetlenek, hogyan finanszírozzák a romániai sajtót. Ott van még a Rise Project, és említenék még itt a függetlenek közül egy hálózatot, amelynek az a neve angolul, hogy OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ez egy nemzetközi hálózat, amelynek romániai újságírók is tagjai. Tehát együtt dolgoznak romániai és külföldi újságírók egyes globális projekteken, és így jutott el Romániába a híres Panama Papers nevű projekt. Erről röviden annyit, hogy egy panamai cég segítségével nagyon gazdag emberek adóparadicsomokba menekítették a vagyonukat, korrupciós ügy, és a Panama Papers tulajdonképpen ezt tárta fel. Amikor Romániába jutott a Panama Papers, akkor derült ki, hogy hát nagyon sok román is szerepel a listán, többek között Frank Tim is, aki hát a Rosia Montana vállalkozással kapcsolatban ismert Romániában. Ezek azok az értékes, szerintem értékes portálok, amelyeket érdemes nézni, és tényleg függetlenek. A másik oldalon vannak a fake news portálok, ezt is szokták monitorizálni. Ugye a járvány idején volt egy olyan törvényes előírás, hogy bezárhatnak különböző portálokat, hogyha fake news-t terjesztenek. Emlékszem, hogy akkor hirtelenjében két-három portál be is zártak, talán 2020-ban vagy 2021-ben, de azóta nem emlékszem, hogy történt volna ilyesmi, és hát főleg amióta a Meta is úgy döntött, hogy nem ellenőrzi a fake news-t,
Igen.
elég nagy veszély ez.
Mit tudunk a G4 médiáról és a hozzátartozó snoop.ro oldalról például, akik az utóbbi időben ugye elég nagy ilyen tényfeltáró cikkekkel rukkoltak ők is elő?
Igen, hát ott Danta Palag bejárta az egész médiát, tehát nagyon sok helyen dolgozott azelőtt, hogy a G4 médiát elindította volna. Érdemes őket is figyelni, tehát szerintem ők is hozzátartoznak ahhoz a palettához, amit...
Már csak azért is kérdem, mert hogy ugye itt, amiket emlegettél függetlenként, ők, ahogy mondtad, ugye főként tényfeltárással foglalkoznak, de hogyha valaki napi sajtót szeretne olvasni, és napi sajtó tematikában többé-kevésbé, nem tudom, így a realitás talaján mozgó cikkeket, azért is kérdeztem rá így a Géné médiára, vagy hogyha még van ilyesmi, vagy ehhez hasonló, vagy ebben a kategóriában, hogyha még vannak olyanok, amik így többé-kevésbé középen állnak.
Nem tudom, visszaszorult, tehát a napi sajtó visszaszorult a tényfeltáráshoz képest, tehát inkább a tényfeltárás az, ami fejlődött. Nagyon sok van, tehát annyira fragmentált, hogy tényleg nem tudok mondani olyat, ami hát végig lehet nézni, akár a televízióknak a honlapját is, mert most már ez
Nekik is van,
összekapcsolódik.
így van, igen. Jó. Térjünk azért csak vissza a közmédia kérdésére. Mi történik Romániában a közmédiával jelenleg?
Hát a közmédia ugye nagyon sok, elég sok botrány középpontjában állt az utóbbi időben. Nagyon gyenge a nézettsége, tehát ahogy említettem, itt az első tíznek a tíz tévécsatornának a nézettségét, ilyen több százezres nézettség, ahhoz képest a közmédia, vagyis a televíziónak, a köztévének a nézettsége 40 ezer, tehát sokkal kisebb. Amióta a PSD és a PNL együtt kormányoz, tehát a szociáldemokraták a liberálisokkal, tehát egy ember legyen a talpán, aki meg tudja ítélni azt, hogy most melyik médium hogyan áll hozzá a PSD-hez és a PNL-hez. Hát a közmédiával kapcsolatban annyit minden bizonnyal ki lehet jelenteni, hogy hát mindenkor a kormány álláspontját képviseli, tehát soha nem megy szembe a kormány, ami természetes is, nem folytat nyílt propagandát, tehát nagyjából rendben van, de a nagy tényfeltáró riportokat persze nem ott kell keresni. Van a közmédiában egy olyan műsor, hogy Dossier Romania, amiben azt ígérik, hogy tényfeltárást fognak végezni, de hát ott elmaradnak, hogy 1989-es forradalom és egyetem tér, tehát még mindig azzal foglalkoznak, hogy mi volt 1989, és ilyen nagyon régi ügyekkel. Az igazi tényfeltáró riportok a tévében, például a Digi 24 által készített Státullásztát című műsor, ahol tényleg az állami rendszernek a korrupciós ügyeivel foglalkoznak. Visszatérve a közmédiára, nagyon nagy tét az, hogy ki van a közmédia vezetőségében. Tehát a politikai pártok folyamatosan harcolnak, hogy kit tegyenek a közmédia vezetőségében, és ebből is kiderül az, hogy óriási tét. Tehát a tartalmat befolyásolja az, hogy ki van a közmédia vezetőségében.
De hogy ne haragudj, csak itt közben én gondolkodom ezen, hogy azért a közmédia, vagyis a közszolgálati média, akkor mi lenne valójában a feladata, mi a szerepe a közmédiának? Mert az én fejemben az, hogy ő legyen az, aki pártatlanul és függetlenül a pártoktól foglalkozik azzal, hogy mi történik politikailag, pont azért, mert az ő fennmaradása, az ő működése nem függ piaci tényezőktől, és hogy ezért stabilan tud lenni, és stabilan tudná ellenőrizni a kormány, az állam működését. Rosszul látom, vagy gondolom?
Hát ez lenne a feladata persze, de hogy hát nyilván a közmédia vezetőségében azok a pártok delegálnak, akik kormányon vannak, és van egy bizonyos eltolódás, tehát nem teljesen objektív ez a közmédia, de hát más országokhoz képest, például Magyarországhoz képest még mindig nagyon jól állunk, tehát én azt mondom. Tehát a román közmédia, a magyar közmédiához képest még mindig sokkal objektívebb. Vannak objektivitási skálák, ugye, hogy most ki hol helyezkedik el. Az, hogy valaki teljesen objektív legyen, az lehetetlen is, de szerintem nagyjából rendben van. Most vannak esetek, amikor kiderül, hogy mennyire különbözik a nézőpont a közmédia és mondjuk az ellenzék nézőpontja. Ilyen volt 2018-ban a híres tüntetés, amikor a diaszpóra tüntetett a Döncsillő kormány ellen, és akkor néztem a közmédiát és egy kereskedelmi csatornát, és a TVR-nek a közvetítéséből az jött le, hogy hát a rendőrök joggal avatkoztak be, és rendet csinálnak. Az ellenzéki álláspont meg az volt, hogy brutálisan beavatkoznak, és tehát vannak ilyen drámai események, amikor ez kiderül.
Tehát, hogyha annyira alacsony a nézettsége, vagy közben azon is gondolkodom, hogy behoztad, hogy a magyar közmédiához képest hogyan áll, de hogy azért a magyar közmédiában nagyon sok pénzt beletöltöttek, tehát hogy ott látszik, hogy hogyan működik a magyar közmédia, elképesztően nagy apparátussal, nagyon modern mindenfélevel, ahhoz képest azért így a román közszolgálati médiából, és itt most gondolok a rádiótól a tévéig, mindenre, azért látszik, hogy ez valahol így a technikai fejlettsége is így megállt, nem tudom, a 90-es években valahol. Tehát, hogy nem is költenek rá igazából, tehát az úgy van, valahogy így túlél, ismereteim szerint a, nem tudom, a fizetések sem olyan jók, vagy hogy, tehát, hogy így nem az van, hogy akkor ők ilyen tök jó állami alkalmazottak, ahol úgy de jól meg lehet élni, milyen jó sajtósnak lenni, hanem azért így nem is tudom, ilyen hát úgy tartják őket, mert hát kell közszolgálati média, de minthogyha nem osztana vagy szorozna így a politikumnak.
Igen, így van, teljesen igazad van, hogy nem fektetnek sok pénzt a közmédiában, és nem is akkora a politikai tényező már a közmédia. Adósságok vannak, épp olvastam a napokban, hogy az átjátszó antennákat működtető rádiókommal szemben vannak a közmédiának nagy adósságai. Ugye stratégia okokból a köztelevízió földfelszíni sugárzással működik, tehát vannak ilyen átjátszó antennák, nem műholdból. Tehát nem fektetnek be sok pénzt, teljesen igaz, és rossz is a hangulata a közmédia újságírói között, tehát nem, ahogy mondtad, nem jó ott dolgozni annyira, mint persze más helyeken sem, egyszerűbb a helyzet, tehát mindegyik médiaorgánumnak megvannak a problémái, hogy miből él. Akkor erre még picit visszatérhetnénk, hogy ki miből él.
Pont
Tehát,
ezt akartam én is kérdezni, hogy azért akkor arra menjünk úgy vissza, hogy szót ejtettünk itt a USAID-ről is, mielőtt így beléptünk volna, vagy elkezdtük volna a műsort, meg arról, hogy Trump ugye elvágta ezeket a támogatásokat, meg már ugye szó volt arról, hogy független, igen, de hogy akkor miből él. Mert hogy ugye azt látjuk, hogy nagy tévécsatornák, kereskedelmi médiák ugye adott esetben nagyon nagy pénzeket kaszálhatnak be a politikai pártoktól, na most az, aki valószínűleg törekszik arra, hogy függetlenül és objektíven valahogy az igazságot megközelítve próbáljon nekünk információt átadni, hát azokat nem szokta támogatni a politikai hatalom. És hogy akkor itt az a nagy kérdés, hogy milyen túlélési lehetősége van egy rekordernek, egy kontextpontrónak a hosszú távon ahhoz képest, hogy ugye nagyon nagy elérésű televízió csatornák évi több millió euróból is működhetnek, akár.
Kezdeném azzal, hogy hát két módja van a túlélésnek. Az egyik az állammal való együttműködés, államhirdetéseket fogadsz el, vagy együttműködsz a politikai pártoktól, elfogadod a politikai pártoktól a pénzösszegeket. Ez egy bizonyos rabság, tehát akkor arra kényszerülsz, hogy azt közöld, amit elvárnak tőled. A másik módja a túlélésnek, illetve a pénzszerzésnek az, hogy kereskedelmi reklámokat vonzál be. Ez ugye a printben már nem működik. Néztem itt a print példányszámokat is, hogy például 10 évvel ezelőtt a bulvár sajtó, a Klik és a Libertátja még ilyen százezer fölötti példányszámban jelent meg. Most már a legnagyobbak is, a Klik és a Libertátja maradt az élen, de már 25 000 példányszámot jelentetnek meg. És hát azt már nem lehet, amit a, majdnem azt mondtam, hogy régi szép időkben, nem tudom, hogy mennyire voltak szépek, de régiek voltak, hogy megcsinálták egyes újságok azt, hogy óriási példányszámban jelentek meg, tudták, hogy senki sem fogja megvenni azokat a példányokat, de megérte, mert sokat fizetett a reklámot megjelentető cég a példányszám miatt, és akkor ezt a veszteséget bevállalták, hogy nem tudom, 10-20 000 példányt kidobtak, és bekasszálták a reklám összeget. Ugye ez már nem működik, tehát a print reklám az meghalt. Hát vannak kereskedelmi reklámok, egyre kevesebb, ez is egy probléma, hogy nehéz bevonzani kereskedelmi reklámozókat. Itt független maradsz, hogyha ilyeneket be tudsz vonzani, nem mindig, de általában nincsenek elvárásaik. És ami még nagyon jól működött az általad és általam említett tényfeltáró portálok esetében, azok a pályázatok, grantok és külföldi források voltak, és itt Európai Uniós forrásokról beszélhetünk, és az általad említett USAID forrásokról. Most ez a US Agency for International Development, ez egy amerikai ügynökség, amelyik hát a sajtónak is 100 millió dollárokat jutatott évente. Most ezt vágták le, és nagyon nehéz helyzetbe került emiatt a sajtó, a független sajtó világszerte. Hát nagyjából ezek a lehetőségek.
Hát meg, azért még van egy, én ezt fontosnak tartom kiemelni, már csak azért is, mert a mi közöd is erre, hogy ez megy, ezzel próbálunk meg lenni.
De
A
adományom.
közösségi
Igen.
finanszírozás az, hogy annak érdekében, hogy ezek a sajtóorgánumok ne a politikumnak, adott esetben akár még csak pályázatoknak sem, az is ugye olyan, hogy vagy összejön, vagy nem, ne ennek legyenek kitéve, azért a közösségi finanszírozás egy nagyon jó formája annak, hogy független maradhass mindenféle más aktortól, és végül is függő maradsz, de kinek, hát annak, akinek az információt akarod átadni. És tudtam, hogy egyébként a Rekorder ilyen 90%-os arányban megvalósítja ezt, tehát hogy ők valóban a támogatóikból élnek. Mi is erre hajazunk, úgyhogy kedves nézők, hallgatók, lehet ezen segíteni.
Igen.
De hogy ez egy fontos dolog, mert hogy egyre inkább látszik az ugye, hogyha a politikai pártnak köteleződsz el, akkor ha nem is kell feltétlenül ugye propagandát nyomni, és esetleg azt így ki tudod budizni, hogy ne kelljen azt bevállalni, eljöhet az a pont, amikor nem beszélhetsz bizonyos dolgokról. Tehát ahol így is úgy is beszólnak, hogy ezt nem lehet. Ideig már nem menjünk el.
Igen. Jó, hogy mondod, ezt a forrást kifelejtettem valóban.
Igen, ez egy fontos forrás. Szóval, hogy ilyen tekintetben amúgy látod azt, hogy hosszú távon fognak tudni működni ezek a független orgánumok, tényfeltáró platformok?
Szerintem igen, tehát ahogy az elmúlt években egyre inkább kiterjesztették működésüket, több embert tudtak bevonni, tehát a mainstream szerkesztőségek, gondoljak itt Evenimentum Zillére, Adeverurra, egyre kevesebb embert tudtak foglalkoztatni, és ezek a platformok egyre több embert foglalkoztattak, tehát fejlődtek. Szerintem a trend az, hogy fognak tudni működni, mert mindig is szükség lesz a valódi információra, és lesznek emberek, akik ezért fizetnek. Én optimista vagyok.
Ez nagyon jó hallani. Reméljük, hogy tényleg így is lesz, hogy lesznek emberek, akik ezért hajlandóak lesznek majd fizetni mindig is. Jó, lépjünk még egyet előre. Arról már beszéltünk, hogy ugye politikai pártok a meghatározott elég nagy pénzösszeget ugye elkölthetik propagandára. Én azért kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy a román sajtóban ez hogyan csapódik le, hogyan néz ki, hogyan jelenik meg a román propaganda. Ugye a magyar esetében tudjuk, hogy ez hogy néz ki, ki megy az UKÁSZ valahonnan a Karmelita környékéről, és akkor a közmédia az így széttrombitálja mindenhonnan ugyanazt a narratívát halljuk, ez a Kesmához tartozó újságok ugyanazokat a narratívákat tolják, aztán pedig teleplakátolják az országot mindenfélével. Most nyilván az van, hogy ott kvázi lassan egy ilyen egypártrendszer működik, itt azért nálunk még a politikai aktorok megpróbálnak összecsapni. Ugye mostanáig az volt a jellemző, hogy a PSZD a PNL-ével harcolt, most már úgy néz ki, hogy a PSZD a PNL-ével karöltve húzzák maguk után az RMDSZ-t, és harcolnak a szuverenista szélső jobboldallal. Ebben a kontextusban akkor hogyan néz ki az a propaganda, mi az a propaganda, ami velünk szembe jön, és ez hol jelenik meg?
Tényleg brutálisan változik a helyzet. Tehát, ami történt november óta az úgynevezett szuveranista oldalon, az nagyon durva. Hát Magyarországhoz képest, amint említettem, nem ennyire brutális a dolog. Tehát nincs akkora propaganda, tehát a közmédia nem terjeszt propagandát. Már említettem az úgynevezett populista, szuveranista oldalt, hogy itt megjelenik az európai intézmények ellenes propaganda. Van persze egy mérsékeltebb, euroszkeptikus oldal, itt említeném talán az Antenna 3, amelyik ide tartozik. És persze vannak azok a portálok, tévécsatornák, amelyek a hagyományos demokratikus intézményeket védik. Tehát megvan az egész paletta, nincs egyoldalú propaganda. Tehát így megvan a paletta, és akkor ezt így végig lehet zongorázni, akár online-ba, akár hogyha váltogatod a tévécsatornákat.
Szerinted a médiának van hatása a politikára, vagy a politikának van hatása a médiára, vagy milyen a viszony a két szereplő aktor között?
Hát ez jó kérdés, hogy a politikum mennyire befolyásolja a médiát, illetve a média politikát. Van befolyása, hát itt inkább azt említeném meg, hogy az egész befolyás, illetve politikai kampány, propaganda eltolódik a tévé és a hagyományos online-ból a közösségi médiába. Ezt láttuk a 2024-es választásokon is, hogy ellenőrizhetetlenül terjed a propaganda a közösségi oldalakon, és ennek óriási befolyása van. Ugye arról beszéltünk, hogy mennyit költenek a politikai pártok arra, hogy tévécsatornáknak juttassanak pénzt, de arra, hogy a közösségi média reklámokra, arról nem beszéltünk, és ez egy teljesen vakfolt a finanszírozásban, hogy ez hogy történik, ki csinálja, hogyan csinálja, és itt már bejön szerintem a mesterséges intelligencia is, hogy hogyan alkotsz egy buborékot, akár tartalmakat is lehet már mesterséges intelligenciával alkotni. Tehát ez már egy olyan brutális, szerintem elég ijesztő jövő, amit nagyon nehezen lehet ellenőrizni. Tehát, hogy kikit befolyásol és hogyan befolyásolja, nagyon, nagyon bonyolult ezt átlátni. Persze a politikum próbálja befolyásolni a médiát, a média is erre próbál valamiképpen reagálni, de hogy hát valaki azt mondta, hogy manapság már nem média rendszer van, hanem egy média ökoszisztéma, ahol különböző aktorok így segítve egymás ellen, néha koalizálva megpróbálnak túlélni, és ezt a rendszert elég nehéz átlátni. Persze még ez is jobb, mint egyes országokban, ahol egyértelmű cenzúra és diktatúra és propaganda van. Vannak problémák, de ez a román sajtó.
Így a 2024-es választások tükrében te hogy látod, mennyire tolódott át, vagy fog még jobban esetleg áttolódni a hangsúly a hagyományos média platformokról, így az ilyen új médiás keretek közé, most gondolok itt mit olyan tévéből át a TikTokra.
Ez a trend, hát sajnos szerintem ez a trend, és ez egy korosztályi kérdés is, tehát az idősebbek még valószínűleg igénylik azt, hogy akár nyomtatott újságot olvassanak, vagy tévét nézzenek. A fiatalabbak, most nem azt mondom, tehát nem akarok a fiatalok ellen beszélni, hogy nem igénylik a minőségi tartalmat, de őket inkább befolyásolhatja a közösségi média, tehát inkább kitettek a közösségi média hatásának, anélkül, hogy talán belegondolnának. És hát ez a trend, hogy egyre kevesebb pénz jut a minőségi tartalmaknak. Most picit magam ellen beszélek, mert azt mondtam, hogy optimista vagyok. Egyrészt optimista vagyok, másrészt pesszimista vagyok. Hogy igen, áttolódik afelé, hogy ez társadalmi kérdés is, hogy annyira felgyorsultunk, hogy már nincs időnk mélyebb tartalmakat követni, és esetleg egy ilyen egy-két perces videóból fogunk a világ eseményeire reflektálni. Tolódik, igen, a közösségi média fele, és hát itt megint a mesterséges intelligencia jut eszembe, hogy mi az, amit beengednek egy adott buborékba, milyen tartalmakat engednek be. A újságírók panaszkodtak arról, hogy tehát hiába gyártják le a nagyon minőségi tartalmat, hogyha nincs egy ilyen search engine optimization, tehát egy keresőmotor-optimizációs szakemberük, akkor nem fogják tudni eljuttatni annyi emberhez, ahány emberhez akarják.
Hát meg ugye az van, hogy amikor ilyen kampányidőszak van, akkor te így bármit is szeretnél az interneten csinálni, olyan mértékű fizetett hangzavar van, hogy te organikusan képtelen vagy bármit is így elérni, ezt így a mi közöd is tapasztalt a több ízben,
Igen.
így a választások alatt, hogy nyilván nekünk is akkorra lett a legtöbb nagyon aktuális tartalmunk, de hát egyszerűen nem létezik, hogy pénz nélkül átkiabáld azt a mértékű kampánypropagandát, amit akkor ugye a politikai pártok az emberekre zúdítottak. Hát igen, ilyen nehéz helyzetek, viszont arra azért kíváncsi vagyok, mert ugye az én ismereteim szerint Romániában nagyon vékonyan vannak szabályozva ezeknek a közösségi média felületeknek az oldalai, és vékonyan vannak azok is szabályozva, hogy például az ilyen olyan influencerek mit kell és hogyan kell megjelenítsenek a felületeiken, akkor, hogyha reklámoznak. Ez ugye szintén a 24-es választás kapcsán egy nagy téma volt, hogy akkor hány mikroinfluencernek fizettek a Georgescu háta mögött álló ilyen olyan emberek annak érdekében, hogy őt propagálják névtelenül. Na de hogy az az én kérdésem, azért ezt ugye egy ideje már tudjuk. Influencerek nem most lettek egy évvel ezelőtt Romániában, közösségi média felületek, és ez ebből való megélés, megélhetés, teremtés sem ezelőtt egy évvel, kettővel indult be. Mégiscsak könnyebb törvényeket, szabályokat hozni erre a területre országon belül, mint mondjuk Európai Uniós szinten. Ugye tudjuk, hogy ott nagyon nehezen mennek ezek, nagyon nehezen őrölnek ezek a malmok. Szóval az én nagy kérdésem igazából az, hogy itt nincsen politikai akarat arra, hogy ez szabályozva legyen, vagy igazából a politikum rájött, hogy ő sokkal többre megy akkor, hogyha nem szabályozza, és akkor ő is ki tudja ezt játszani a saját maga hasznára.
Hát szerintem itt ellentmondásos a helyzet. Az igaz, hogy nincs szabályozva, és ez egy probléma, de a szabályozás mikéntje is szerintem problematikus. Tehát nagyon nehezen lehetne szabályozni azt, hogy például mi az, ami megjelenhet, és mi ne jelenjen meg. Hát itt amúgy már vannak erre való kísérletek. Itt egy példát mondanék, hogy pár nappal ezelőtt valaki posztolta a Facebookra egy tartalmat, amit a rendőrség sértőnek nyilvánított a belügyminiszterrel szemben, vagy sértette a belügyminisztert, és megjelentek a rendőrök az illető ajtaján.
Igen, hallottam. Igen.
Úgyhogy vannak ilyenek, de hát ez egy vicc most. Most nem így kell működni, hogy egy pamfletet vagy egy vicc miatt megjelensz, hanem ennél komolyabb dolgokat kellene csinálni. Hogy erre képes lesz valaha az állam, vagy a rendszer, vagy Európai Unió, vagy országon belüli szabályozás, nem tudom, igazából számomra ez egy nagy vakuum, hogy mi lesz ezzel. És hogy ki a nyertese annak, ha nem szabályozzák, ez is jó kérdés.
Ezt ugye azért is kérdeztem, mert pont így az év elején derült ki, hogy nagyon úgy tűnik, hogy maga a Penelé finanszírozott egy jó adagot Georgescu kampányából, ugye, illetve pont a tegnap, meg félig ma fejeztem be egy videót, amit egy román youtuber készített, Silvio Fire, aki pont azt mutatta meg, elkezdtem nézni a Crin Antonescu kampányát, akinek ugye most csináltak Insta profilt, meg most kezdték el ezeket az ilyen nagyon monumentális szívfeszóló zenei alátéttel működő, mélyen szántó gondolatokat elmondó ilyen rileket összeállítani, és így megkezdeni a kampányt, és akkor elkezdte leellenőrizgetni, hogy még hány profilt hoztak létre ilyen-olyan Crin Antonescu fan és társai névvel, hogy akkor ezek a TikTok oldalak hogyan kezdték el riposztolni egymás oldalait. Sőt, olyan profilokat is talált, ahol ugyan az illető letörölte, tehát ugye ezek egyértelműen fake profilok, vagy egy valaki, vagy valakik csinálják ezt célzottan, na de hogy talált olyan oldalakat, akik, ahol azt ugyan le lehetett törölni, hogy az illető személyesen miket posztolt, de azt, hogy ő miket lájkolt, miket nézett meg, azokat ugye vissza lehet nézni a TikTokon, és hát kiderült, hogy ő nagy Georgescu támogató volt, mármint a profil az volt. Tehát, hogy itt valójában az látszik, hogy elképesztően durva az a helyzet, és nyilván az emberből kivált egy ilyen értetlenséget és szorongást, hogy felépítenek, és ugye ez a Silvio Fire azt mondja, hogy pont ugyanilyen kampányt csináltak Sebastian Burdúzsának is, amikor a helyhatósági választásokon ő indult Bukarest főpolgármesteri címéért. Tehát, hogy azt látjuk, hogy itt van egy párt, aki az államelnök választáson, noha volt saját jelöltje, kampányt épített egy szélsőjobbos jelöltnek, akiből hirtelen első lett az első fordulóban, aztán miatta lefújták a második fordulót, most pedig ugyanolyan stílusban építik a kampányát a közös jelöltnek, Crin Antonescunak. Továbbra sincs szabályozva ugye semmilyen tekintetben, noha azért elég sok minden kiderült a Georgescu kampányáról, és hogy akkor a TikTok mit hogy csinált, szóval, hogy ilyen tekintetben egy kicsit, hogy is mondjam, hát ilyen szorongást érzek. Nem tudom, hogy ezt így lehet-e valamivel oldani, vagy hogy te hogy látod ezt?
Igen, én is azt érzem, tehát november óta, hogy tulajdonképpen ellenőrizhetetlen, ami folyik a közösségi médiában is. Hát, hogy most ki mire számított a november-decemberi választásokon, hogy például Georgescu-t miért támogatta pénzügyileg a Penélé, nem tudom. Hát voltak valamilyen számítások, nem vagyok politológus, de hogy akkor ne az AUR jelöltje kerüljen be a második fordulóban, hanem vegyen el tőle szavazatokat, vagy nem tudom milyen logika, tehát valamilyen számításuk volt. De hogy az igaz, hogy egyre kevésbé látszik, hogy ki mit csinál, és hova akarja az üzeneteket, hova targetálja az üzeneteket, mert ez is fontos kérdés. Hát a közösségi médiában, hogyha pénzt adnak, akkor azt is meg kellene mondani, hogy kik a célközönség, hova targetálják az adott hirdetést, és ez sincs meg. Tehát valahogy a felszín alatt zajlik minden.
Hát igen, meg nyilván ez nagyon nehezen szabályozható olyan tekintetben is, hogy nem tudom, én most, hogyha van egy cégem, és azon keresztül én szeretnék, nem tudom, PCD propagandát, vagy PCD kampányt nyomatni, akkor ez ugye nem tiltja ezt nekem törvény, és ki tudja, hogy lehet, hogy valahol mikor a PCD nekem fizet azért, de hogy ugye nem jelenik. Az most már ugye látszik, hogy például Facebookon, hogy ki fizeti a hirdetést, de hát abból még túl sokat ugye nem tudtunk meg. Tehát, hogy ez valóban egy ilyen egy ilyen rabbit hole, hogy ebbe belefogni és ezt szabályozni, és mire törvényileg leszabályoznák, arra valószínűleg egy csomó minden változna, de hogy ugye akarat sincs erre, nekem úgy tűnik.
Nem tudom, hogy mennyi kapacitása van ennek az államnak, hogy ezt szabályozza, tényleg nem tudom.
Na hát valószínűleg ennek a történetnek a fejlődését májusig még egyszer megnézzük, hogy hogyan fog kipörögni, hiszen ugye májusban, ha minden igaz, akkor csak választunk egy államelnököt, május elején egy első fordulót, május közepén, ha nem törli ugye az Alkotmánybíróság ismét az első fordulót, akkor lesz egy második forduló is, ahova már Crin Antonescu és Nikus Ordán mellé Diana Sosalka is bejelentkezett, úgyhogy egyre szélesedik és színesedik ismét a paletta. Úgyhogy minden bizonnyal ezek a szereplők ismét a médiában és a közösségi médiában fognak ott is összecsopni. Úgyhogy remélem, hogy a mai beszélgetés szeretnél még valamit hozzátenni, Gábor?
Nem, szerintem ez így kerek egész, ahogy
Jó, csak mert így
még így
annyira...
nem hozzáaktuk le.
Csak annyira így jöttem, hogy ezt hittem, hogy még valamit szeretnél mondani, és nem akartam lezárni azelőtt, hogy nem mondál, jó. Tehát, hogy akkor májusig megnézzük még egyszer, hogy ez hogyan tud kipörögni. Mindenkinek ajánlom, hogy figyeljetek és járjatok nyitott szemmel, hogy mi miért és hogy történik a médiában és a közösségi médiában. És hát remélem, hogy ez a mai beszélgetésünk segített abban, hogy egy kicsit megértsétek, hogy hogyan működik a román sajtó, a román média. Úgyhogy én Györfi Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és ezt a csomó-csomó információt így megosztottad velünk, és hát rendet is tettünk, és ugye még nagyobb kuszaság lett itt a történtekből, de hát ez van, ezzel kell tovább
Köszönöm
menni.
szépen, én is a meghívást.
Én is nagyon köszi. Hallgatóknak, nézőknek pedig nagyon köszi, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsetek el feliratkozni és támogatni minket, mert ahogy a beszélgetésben is elhangzott, az ilyen független projektek akkor tudnak létezni, hogyha többek között közösségi finanszírozás is hozzájuk tartozik, úgyhogy legyetek bátorak és támogassatok minket. Minden jót nektek! Sziasztok!